Helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek először Péter második levele, első 12 verséből, így szól hozzánk az apostoli tanúságtétel. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztottságotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, így szól az Úr. Ezek Isten igaz beszédei. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy Te mindig emlékeztetéssel ébrezgetsz bennünket. Bocsáss meg, amikor elfeledkezünk a Te hatalmas tetteidről, amit először is a Bibliából tudunk, de tudjuk, hogy Te így tudsz cselekedni ma is. És bocsáss meg, amikor elfeledkezünk arról, hogy Te milyen élet nehézségeken vezettél már át, milyen csodákat éltünk át, amikor hozzád menekültünk, tőled kértünk segítséget, a Te vezetésedet kértük. Bocsáss meg, amikor jólétünkben elfeledkezünk erről, és elkezdjük újra saját magunk vállát veregetni, hogy mi milyen jól vagyunk, és milyen jól tudjuk, hogy mi kell nekünk az életben, és hogy kell az életünket irányítani. Bocsáss meg, amikor mi vagyunk a vakok, a rövidlátók, és nem vesszük észre azt a nagy kegyelmet, amiben vagyunk. És bocsáss meg, amikor ha eljönnek a rossz napok, akkor jajgatunk, és dühöngünk, és értetlenkedünk. Bocsáss meg, amikor ez azért van, mert eltávolodtunk tőled, aki hatalmasan cselekszel, és aki tudja, hogy mi a legjobb nekünk. Ezért jöttünk hozzád, Urunk, hogy hadd erősödjünk meg most elhivatottságunkban, elhívásunkban, amit tőled kaptunk. Hiszen nem azért hívtál el bennünket, hogy önmagunkat építsük, hanem azért, hogy szolgáljunk a Te gyermekeidként, hirdessük a Te hatalmas tetteidet. Ezért adunk hálát a közös imahétért, hogy ebben a hitben erősít meg bennünket, és megmutatja, hogy mit tehetünk, és mit kell tennünk a Te népedként, hiszen te áldozatos, égő szeretettel vagy az elveszettek és a megromlott világ iránt. Bocsáss meg, amikor magára hagyjuk ezt a világot, akkor hűtlenek vagyunk a földhöz, abban az értelemben, hogy ez a te teremtésed, a te alkotásod, és még ha összetört is, akkor is te keresed, meg akarod gyógyítani, az elveszettet meg akarod tartani, a beteget meggyógyítani. És bocsáss meg, amikor úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban nekünk nincs semmi teendőnk. Irgalmazz nékünk, nem vond meg tőlünk a te szent lelkedet, szólj hozzánk most, és Úrunk, a te igédből, a te ígéd igazság, igazad van, ha szólsz, és mi engedni akarunk neked. Jézusért kérünk, könyörülj rajtunk, Istenünk. Amen. Istennek igéje, mely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván. Írva találhat az előbb felolvasott apostoli tanúságtételekben, Péter apostol második levele első részében, és most hozzáolvasom az ökumenikus ima hétnek alapigéjét, Péter első levele második részéből a 9.-10. verseket. Így szól hozzánk: ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Az örökkévaló tegye áldotta és gyümölcstermő igét, ami szívünkben az ő szent lelke által. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, örülök annak, hogy ebben a nehéz időjárásban is együtt lehetünk. És annak még jobban örültem, hogy a ökumenikus ima héten estéről estére találkoztam a gyülekezetből testvérekkel. Ez mindig megörvendeztette a szívemet. Most úgy döntöttem, hogy azokat a üzeneteket szeretném elmondani nektek, amit én magam is kaptam eddig a hét folyamán, már két este, szerdán és csütörtökön nem voltam az ima héten. Viszont jövő vasárnap egyházlátogatás lesz, és Brunnel Vilmos nagy tiszteletúr fogja hirdetni az igét. Ezért úgy gondoltam, hogy mindenképpen most van a helye annak, hogy mindenképpen megerősítsük magunkban, a mi szívünkben azt, amit Isten igéje és szent lelke az ima hét üzeneteként és áldásaként mindannyiunk szívére helyezett. Az ökumenikus ima hét számomra az olyan, mint egy nagy családi ünnep, ahol sokan vagyunk az asztalnál, a legtöbben egy évben, ilyen nagy ünnepeken. És a közös hitünket ünnepeljük. És ugye nem csak az a fontos ilyenkor, hogy találkozzunk régi ismerősökkel, hanem az, hogy érzékeljük, hogy Isten szent lelke mit készített el az Isten hívő népének úgy együtt. Hogy mik azok az álmok, mik azok a hangsúlyok, amikre Isten a figyelmünket fölhívja. Így szeretném nektek összefoglalni azt, amit én kaptam, amilyen látásokra jutottam. Megvallom azt is őszintén, hogy ez nem mindig kapcsolódott ahhoz, amit konkrétan hallottunk az ige hirdetésekben, hanem hallgatva és elgondolkozva az ige hirdetéseken egy-egy fontos gondolat vált számomra hangsúlyossá. Tehát ez az ige hirdetés csodája, meg a bibliaolvasás csodája, hogy amikor élünk Isten igéjével, Isten szent lelke mindig személyesen megmutatja számodra, hogy neked mik a hangsúlyos üzenetek, Mi az, amit neked, amiben neked kell megerősödnöd? Amikor arról beszéltem a gyerekeknek is, hogy arra hivattunk, ahogy mondja az apostoli tanúságtétel, hogy hirdessük Isten csodálatos dolgait, akkor mi felnőttek is legtöbben azt gondoljuk, hogy itt egy szóban átadott üzenetről van szó. Azaz, mi hívők leginkább állandóan Istenről beszéljünk másoknak. És hát a tapasztalatainkból kiindulva látjuk, hogy vannak, akik túl meggondolatlanul beszélnek, szeretetlenül sokszor, és a Isten igéjét azt egy ilyen intő szónak vagy nevelésnek használva másokat ledorongoljanak vele. Hát ugye nem erre van. Hallottam egy nagyon aranyos kifejezést, hát ugye nem csak ti gyülekezeti tagok, hanem mi lelkészek is úgymond vizslatjuk sokszor egymást, hogy ki milyen lelkész, kinek milyen a szolgálata, és hát egy lelkész kollégáról megkérdeztem valamelyik gyülekezeti tagját, hogy na és milyen az ő szolgálata. És hát ő nagyon, nagyon aranyos volt, és tényleg semmilyen kritikát nem fogalmazott meg, csak ennyit mondott, hogy hát neveli a népet rendesen a faluban. Hát nyilván érzitek, hogy hát miről lehetett szó, hát biztos néha keményen megmondja, hogy hát Isten népének hogy kellene, meg milyen rendszeresen járna a templomba, stb. Hát neveli a népet elég rendesen. Hát ugye ez az, amikor nem csak a lelkész, hanem mi magunk is azt gondoljuk, hogy az a szolgáltunk, hogy egymást neveljük, és Isten igét arra használjuk, hogy a mi kis kritikánkat az igébe bújtatva oda döfjünk másoknak. Én azt gondolom, hogy ez nem elsősorban az Istennek tatteinek a nagy hirdetése. Hát mondhatjuk, hogy ez az a lónak az egyik oldala. A másik az, amikor vannak, akik olyan nagy félelmeket, szorongást táplálnak magukban, hogy hallgatnak, és nem mernek semmit beszélni a hitükről. Nyilvánvaló, hogy Isten igéje azt akarja, hogy ezt mind a kettőt kerüljük el. Mert Isten igének hirdetése nem elsősorban beszédet jelent. Mint ahogy mondja is az apostoli tanúságtétel, hogy nem beszédben áll az Isten országa. Nem abban áll az Isten országa, hogy uram, uramozzunk itt vallásosan, szép liturgiákban és szép ceremóniákban, hanem tettekben áll az Isten országa. Tettekben áll a gyülekezeti életben is, és tettekben áll a saját családi életünkben is, a magunk környezetében. És ez nagyon fontos, hogy megtaláld azokat a jó cselekedeteket, és azokat a tetteket, amit neked személyesen készített elő Isten lelke, amiben te szolgálhatsz, amit tehetsz a közösségbe, ahova tartozol, Isten nagy családjába, és amit meg kell tenned otthon, amivel szolgálnod kell otthon. Tehát elsősorban Isten tetteinek hirdetése nem beszéd, hanem tett, azaz az élet. Tehát Isten tetteit hirdetni természetesen először itt a templomban, a tanítványi körben kezdődik, úgy, ahogy hirdetem nektek az igét, de az is tanítványi kör, hogyha te otthon olvasod a Bibliát, ne találtál még meg is osztod a házastársaddal, és együtt beszélgettek róla, az már egy kész Isten tisztelet az új szövetség fogalmai szerint, hiszen ahol ketten vagy hárman Jézus nevében együtt vannak, ott van közöttük. Ez ugyanolyan tanítványi kör, amit otthon gyakorolhatsz, mint ami itt van a templomban. És Jézus, úgy ahogy most is, az ő igéjében elég rendesen ébrezgette a mi szívünket, hogy mire hívattunk el, úgy Jézus ki is küld bennünket a világba, hogy saját életvitelünk, életmódunk, beszédünk, döntéseink, viselkedésünk által alátámasztva adjunk hitelt az ő szavainak. Tegyük tanúságot annak, hogy nem képmutatók vagyunk, hanem éljük is azt, amire Isten hívott el bennünket. Ez úgy egy nagyon fontos üzeneté vált számomra az ima héten. Az első üzenet, az első látás, ami megérintett, az egy kép volt, Mégpedig, mikor beszéltünk az egyháznak az állapotáról és gyöngeségeiről, akkor azt a képet adta az elménybe Isten, hogy az egyház olyan, mint egy magára hagyott asszony sokszor, akit a férje maga helyett küld ki az ajtóhoz, hogy fogadja a kommunista állami hatóságok szerveit, hogy hát kiderüljön, hogy milyen szándékkal jöttek. Hogyha rossz szándékkal jöttek, akkor ugye ez a szerencsétlen ajtóhoz küldött asszony kapja az első pofont. Ez egyébként megtörtént eset, és jobb, ha nem is tudjuk, hogy ki volt az, aki maga helyett a feleségét küldte az ajtóhoz. Hát ugye ez egy magára hagyott asszonynak a képe. És azt gondolom, hogy amikor az Isten népének, az egyháznak az ügye, az, hogy elsősorban az, hogy mi hogy élünk itt magunk között, és hogy éljük az evangéliumot, ez olyan távolinak tűnik számunkra, vagy az állapotunk, hogy néz ki az udvarunk, vagy hogy néz ki az előterünk, vagy mit csinálunk egymással, vagy milyen alkalmaink vannak, az úgy távolinak érezzük, és azt mondjuk, hogy hát nekem ez nem az én dolgom, erre vannak mások, akkor bizony az egyház olyan, mint egy magára hagyott asszony, aki maga van előre kiküldve, és nem tudja, hogy mi fog rávárni. Ugye mit fogunk tenni, ha számon kérik rajtunk a Krisztus hitünket? Magára hagyjuk az anyaszent egyházat? És azt mondjuk, hogy hát igazából én nem is gondoltam ezt olyan komolyan. Igaza volt a családomban, akik azt mondták, hogy nem kell ezt olyan nagy kanállal enni. Vagy nem tudom mi. Sok minden olyan helyzetbe kerülhetünk, amikor a mi szavainkkal, viselkedésünkkel tulajdonképpen magára hagyjuk az egyházat. Az egyház pedig nem más testvérek, mint Jézus Krisztusnak a teste. Ugye azt mondja a Biblia szó szerint, hogy az anyaszent egyház az nem templomokat jelenti, meg nem is a templom udvarát, hanem Isten népét. És az Isten népe az Krisztus teste, és annak feje Jézus Krisztus. Tehát amikor ilyen módon nem valljuk meg a hitünket, hanem inkább finomítjuk a dolgokat, akkor magára hagyjuk az anyaszent egyházat, hogy magára hagyott asszonnyá tesszük. Ne tegyük ezt. A másik, ami szólt hozzám, az, hogy mi a te örömödnek a forrása a te hétköznapi életedben. És azt a látást adta nekem Isten azokban az igékben, meg üzenetekben, hogy bizony nem véletlen, hogy ilyen ítéletes időket élünk meg itt nyugaton. Ugye mi annyira kapaszkodtunk a nyugati életmódhoz, meg a nyugati országokhoz való tartozáshoz, hogy olyanokká lettünk, mint ők. Csak hogy ez a nyugat már nem az a nyugat, amihez akkor nagyon kapaszkodtunk a 80-as években, a 90-es évek elején. Mert ez a nyugat, amiben élünk, ez a saját jólétének és a luxusának a rabja lett. Annak a rabszolgája lett. Az önzésének a rabszolgája lett. És valljuk meg őszintén, hogy mi nyugati keresztjének nagyon is kötődünk ehhez az életformához. Nagyon is kötődünk mi is az élvezetekhez, az élvezeteink meg a bűneinkhez. Úgy él a nyugati kereszténység, mint az áldások élvezője. És még veregetjük a vállunkat is, hogy nem véletlen, hogy mi kaptuk ezt az áldást. Bizonyára ennyire jók és kedvesek vagyunk Istennek. És nem véletlen az, hogy hát ott keletebbre ilyen nagy konfliktusok vannak, meg háborúk, meg nem tudom még mi, biztos megérdemlik. Ez ugyanaz, mint amikor te magadat fölmented, és azt mondod, hogy hát az én kezem szabadított meg, és én azért keményen dolgozok, de te koldus, te kéregető, hajléktalan, te megérdemled, mert alkoholista lettél, mert ez vagy, meg az vagy, te megérdemled, hogy azon a helyen vagy, de én nem. Hát ilyen a nyugati kereszténység. Így gondolkodunk, vagy tudatosan, ugye ez a legnagyobb szégyen, vagy öntudatlanul Ha öntudatlanul, akkor csak vakok vagyunk, és akkor azokat föl lehet ébreszteni. Ugye szó szerint elhangzott ebben a mai igében, hogy akikben ezek nincsenek meg, azt, amit felsorolt az apostol, ugye, hogy nekünk hogy kéne élnünk, és azt mondja, hogy akikben ezek nincsenek meg, az a vak és az a rövidlátó, és az feledkezett el arról, hogy mikor hívővé lett, akkor régi bűneiből tisztult meg, és új életet kezdett. És ez, éppen ezért mondja az apostol, hogy ti, akik hívők vagytok, törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassatok igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, abban pedig testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem termétketlenek. De ha ezek nincsenek meg bennünk, mi vagyunk a vakok és a rövidlátók. De azokat ugye még föl lehet ébreszteni, még lehet az áltásukat visszaadni. Ha tudatosan vagyunk ilyennek, akiknek az áldások élvezete, az áldások elnyerése, a saját jólétének a rabságába él, hát az akkor nagyon nagy szégyen. Mi a mi örömünk? A Biblia arról beszél végig, hogy bármennyire áldott is vagy, és bármennyire biztonságban és jólétben élsz, a te örömödet nem ez fogja adni végső soron sohasem, hanem az Úrban való öröm. Az Istennel való kapcsolatban való öröm, az erőt adna ti nektek. Természetesen nem azt jelenti, hogy mindezteket az áldásokat én leértékelem. Nem. Nagyon is fontos, amikor az áldásokat és azt, amit ad neked Isten, azt azért tartod fontosnak, mert vannak rád bízottak. Van házastársad, meg vannak gyerekeid, akikről gondoskodni kell, meg unokáid, meg még lehet, hogy olyan barátaid vagy munkatársaid is, akiket fölvállalhatsz, hogy megsegítesz. Ez ránk bízta Isten. Ugye ne felejtsük el, hogy azt is mondta, azt is mondja a Biblia, hogy aki a saját háza népéről nem gondoskodik, olyan keresztény, az rosszabb a hitetlennél, rosszabb a pogánynál. Tehát nem ilyen értelemben figyelmeztet bennünket Isten igéje, ne értékeljük le a jólétünket, meg azt a biztonságot, amit kaptunk, meg azt a sok áldást, de azt akarja az Úr, hogy ezt ne a saját élvezeteinkre, szó szerint mondja ezt is a Biblia, pazaroljuk el, vagy a saját önző céljainkra, hanem lássuk meg, hogy mire kell fordítanunk. Tehát ezt a második pontot, hogy mi az én örömömnek a forrása, mert egy Ézsaiás igét hadd olvassak, mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael Szentje. A megtérés és a higgadság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek, de ti nem akarjátok. Hát akarjuk azt, hogy az Úrban való öröm legyen a mi erőnk forrása. Ne az, amit elnyertünk áldás, vagy éppen biztonság, mert az olyan, mint a hó, ami majd elolvad, vagy a reggeli harmat, ami eltűnik, amikor följön a nap. Ezek idéglenes dolgok. Úgy, ahogy mi is por és hamu vagyunk, és véges az életünk. De nagyon fontos a mi életünk, nagyon fontos ez a kis életszakasz, amit élünk. Nem csak azért, hogy kivé válunk, hanem azért is, hogy mit teszünk azzal, amit Isten ránk bízott. A harmadik, ami szólt hozzám, hogy minél kevesebb bennünk a szeretet, annál gyengébbek vagyunk. És minél gyengébbek vagyunk, annál több bennünk a félelem, a szorongás, a gyanakvás, a bizalmatlanság. És ugye ez mindenféle erőtlenségnek a gyökere. Tehát minél nagyobb félelmek között élünk, annál kevesebb bennünk a szeretet, annál gyengébbek vagyunk. És hát ugye ez megítélte az én életemet is, amikor itt hallgattam az egyik alkalmat, hogy mennyire kevés bennem a szeretet. És nem csak olyan értelemben terhelődött ez rám, hogy kevés a szeretet bennem a lelkiszi szolgálathoz, hanem egyáltalán kevés a szeretet bennem sokszor a családomhoz, vagy a legközelebb állók, hozzám legközelebb állókhoz. Kérjük azt, hogy Isten szeretete töltse be mi az életünket. Ne hagyjuk, hogy így gyengüljünk, és egyre nagyobb bizalmatlanság, gyanakvás, és mindenféle erőtlenség jellemezze az életünket. Kérjük Istentől, hogy adja meg nekünk ezt, hogy tudjuk szeretni egymást, és ez a mi szeretetünk tettekben nyilvánuljon meg. A negyedik üzenet az a templomba járás öröme volt számomra. Ugye a 122. Zsoltárt is olvastuk az egyik héten, a Zarándok Zsoltárt, és számomra olyan csodálatos volt, hogy egyértelmű volt a szövegből, hogy amikor a Zarándok meglátja távolban a templomnak a hegyét, Jeruzsálem domboldalait, akkor nem az az öröm fakad belőle, hogy jaj, végre vége a több 10 kilométeres, vagy 20, vagy 40, vagy 70 kilométeres gyaloglásomnak, és ott van víz, és van árnyi, és megpihenhetek, hanem annyira átült a szövegből, hogy a templomot látja meg, Isten házát. És azt, hogy őt milyen hatások és milyen örömök érték ott, és hogy újra ott lehet, és hogy újra átélheti az ünnepet az Isten közösségében, és újra átélheti, hogy Isten mit készített számára ott a templomi Isten tiszteleten. De nem azért fontos csak ugye az Isten tisztelet, mert ez az elsődleges tanítványi kör, hanem az öröm, amit kaphatok itt, vagy éppen a vígasztalás, vagy éppen a buzdítás, hogy itt valami jó fog velem történni, jó helyen vagyok. A lelkünk repes az örömtől, amikor ezt éljük át. Van, amikor csak ennyi a tanúságtételünk. Ennyi kéne, hogy legyen, hogy elmondjuk valakinek, hogy milyen jó itt a templomba. Merünk így beszélni az Isten népéről, meg a templomról, hogy jó itt, meg jó itt a templomba, meg gyere el te is. Képzeljétek, hogy amikor én elindultam az Isten keresésben, akkor nekem az egyik fontos állomás volt, hogy egy öreg néni szólított meg a templomból kijövet, és azt mondta, hogy ő mennyire örül, pedig meg se ismertem ki, az biztos sose köszöntöm neki az utcába, pedig mondta, hogy hát ugyanabban az utcában lakunk, Jánoskám, hát nem ismersz meg. Mondtam, hogy hát nem annyira, de ő elmondta, hogy hát ez hatalmas öröm számára, hogy itt vagyok, és hogy jó helyen vagyok, és hogy van egy ifjúsági csoport is szombatonként, ekkor meg ekkor, gyere oda is, Jánoskám. És tényleg az öreg néni szavára mentem el ifjúsági órára. De átütött rajta, hogy milyen jó az Isten házában, meg az Isten népe körében. És azt biztos el is meséltem már nektek, hogy át is éltem azt, abban az egyszerű puritán fehér templomba, aminek csak fehér falai voltak és semmi más, hogy Isten szentsége, jósága, tisztasága árad belőle. Szeressétek ne csak a templomot, mert valahogy ez a miénk, hanem szeressétek az Isten népét is, az Isten gyülekezetét, az idejárókat is, minden nehézségükkel, nyűgükkel együtt, és mondjátok el, hogy aki idejön, az jó helyen van, és hogy jöjjön el ő is. Az ötödik üzenet, az az álmok voltak. Nekem az szólt abból a tanításból, hogy tehát egyrészt az, hogy legyenek álmaink, ugye? Isten ad álmokat. De itt most elsősorban nem arról volt szó, hogy Isten álmok által szól hozzánk, hogy valamit álmodunk éjszaka, és akkor annak valami jelentőségteljes üzenete van. Így ez is lehet. Isten nem lehet lekorlátozni. Erről már beszéltem nektek, hogy lehetnek valóban olyan nagy álmaink, nagy álmok, amiknek van üzenetük. De itt most nem ebben az értelemben szólt hozzánk ez a téma, hanem az, hogy vannak-e olyan álmaink, ami Isten céljaihoz kapcsolódnak. Látunk-e valami fantáziát vagy lehetőséget abban, hogy ehhez a közösséghez tartozunk, és itt valami módon tehetünk valamit Isten ügyéért. És amikor én erre gondoltam, nekem olyan jó volt arra emlékeznem, hogy amikor A lelkész választás folyamata volt, és írtam az én táblázataimat, hogy melyik meghívás miért jobb, meg miért kevésbé, és gondolkodtam apostag és csetény és a Székesfehérvár Budai út között, és az egyiket már akkor visszamondtam, apostagot, de még csetényben jelölt voltam, hogy elmentem bemutatkozni, és visszafele csetényből azt mondtam, hogy hát én bejövök Fehérvárra, átmegyek Fehérvárról, látni akarom ezt a várost, és megálltam itt a kapuba, be volt zárva, ugye az autó bejárat kapu, zár volt a budai templom, és azt mondtam, hogy hát ez a helyen itt lehetne nagyokat álmodni. Hogy mekkora templom ez? Hogy milyen városi gyülekezet lehetne? Milyen dolgokat tehetnénk itt együtt Isten ügyéért? És ez csodálatos volt erre visszaemlékezni, hogy én ezért jöttem ide. Hogy együtt álmodjuk Isten álmait, és megvalósítsuk. Nem másért. Mert most sorolhatnák nektek 10 indokot is, hogy akkor miért sajnáltam azt, hogy Csetényben második helyezett lettem, és miért nem oda hívtak meg. De jó, hogy nem úgy történt. És ehhez az is kellett, hogy itt megálljak a kapuba, és ránézek erre a templomra. És Isten adott álmot. De ezt csak együtt tudjuk megcsinálni, testvérek. Legyen fontos nekünk az, ami Istennek fontos, és legyen sürgős nekünk az, ami neki sürgős. Persze Istennek van ideje. De kicsit úgy érzem, hogy az egyházi életünk is sokszor olyan, hogy az elmaradt, elhalasztott, függőlebben lévő dolgok után futunk, hogy megoldjuk, hogy ezt is, ezt az alkalmat is megszervezzük jól, ez is be legyen fejezve, az föl legyen újítva, arra legyen adomány, és stb. Ugye, hogyha ezt ilyen céges vállalati tréningként értékeljük, akkor azt mondjuk, hogy hát mi olyanok vagyunk, hogy a fontos és a sürgős dolgokba fektetjük minden energiánkat. De hogyha egy cég így él, rossz ez a kép, tudom, mondjuk azt, hogy egy közösség így él, akkor mindig le van maradva, és épp csak a tűzoltó munkát látja el. Hova kell nekünk fektetni az erőnket? Ami fontos, de nem sürgős még. Mert ami fontos, de nem sürgős, azt elő lehet készíteni, arra azért lehet imádkozni, azt lehet megtervezni. Legyen fontos nekünk az, ami Istennek fontos, és ami fontos, de nem sürgős, de Isten adta nekünk azt az álmot, akkor azon kezdjünk el munkálkodni, mert neki van ideje, és ami neki kedves, ahhoz nekünk is ad elég időt. És az utolsó, és bocsánat, hogy hosszabb lesz az a kis összefoglalásom, mint gondoltam, az az imádság. És az imádságot mindig úgy tanítom a gyerekeknek, hogy tulajdonképpen az imádság nem más, mint beszélgetés Istennel. Ugye mindenkinek, még a gyerekeknek is ez a szorongás, hogy hát én nem tudok olyan szép imádságokat mondani, mint a lelkész, vagy a presbiter bácsi, mert nem tudok fejből annyi imát, és stb. Stb. És mondom, hogy hát nem is ez az imádság, az nagyon szép, hogy tudunk fejből imákat, az kisegít bennünket, amikor éppen akár egy ünnepi helyzet van, hogy tudunk egy imát, amit mindenki tud, és együtt mondjuk el, vagy akkor, amikor nehéz helyzetben vagyunk, és nem tudjuk a gondolatainkat is összeszedni, de van egy ima, amit elmondunk ilyenkor. Nagyon jók ezek az imák. De az imádság nem más, mint beszélgetés Istennel. És hogyha nem kommunikálunk egymással, gondoljátok csak bele, ha nem kommunikálunk egymással a családban, akkor egy idő után élettelenné válik a családi élet. Ha nem beszélsz, nem beszélgetsz a házastársoddal, akkor a házasságot kiüresedik. És azt fogod gondolni, azt a hazugságot, hogy a házasságot halott. Nem halott a házasságot. Lehet, hogy te vagy a halott. Lehet, hogy te vagy a vak és rövidlátó. És neked kéne elkezdeni dolgokat, például beszélni, például kommunikálni a másikkal, például úgy, hogy szeretettel, és ne bántsd meg. És ugyanez a helyzet az Istennel való kapcsolatunkban. Ha nem beszélünk az Úrral, akkor milyen változásokat, milyen látásokat akarunk mi kapni, milyen álmokat akarunk mi kapni, akkor tényleg csak a közösségi életünkben is a pillanatnyi érzelmeink, a saját igazságunk, vagy éppen a haragunk visz előre. És az nem lenne jó, hogyha így lenne. Beszéljünk az Úrral, ez az imádság. Öntsük ki a szívünket neki. Beszéljünk úgy vele, mint a legbizalmasabb barátunkkal. És gyümölcsöző kerté válhat a mi családi életünk, a mi gyülekezeti, közösségi életünk. Ugye most olvastuk a református bibliolvasók kalauzban, Ézsaiásnál, hogy végül kiárad ránk a lélek a magasból, és ugye gyümölcsözővé teszi Isten népének kertjét. Ugye nekem az olajfa óvodára jutott eszembe, hogy de jó, hogy ez a neve az olajfa óvodánknak, református óvodánk, hogy olajfa, hogy egy szépen termő olajfa, vagy az iskolánk, vagy a te életed. Csodás dolgokat tehet veled az Úr. Mi rontja el ezt az örömünket? Mi veszi el az erőnket a tanúságtételre? Hát az, hogyha az Anya Szent Egyház egy magára hagyott asszonnyá válik, ha nem szereted és nem ápolod ezt az asszonyt, hogyha a jólét és a gazdagság hajszolása fontosabbá válik számodra, ennek az élvezete, mint az, hogy azzal kezdjél valamit. Hogyha a templomi közösség nélküli magán hídgyakorlatba menekülsz, hiszek én a magam módján, nem kell nekem a közösség, vagy ha kell, akkor csak arra, hogy beülök egy Isten tiszteletre. Hogyha egymással közömbösek vagyunk, hogyha egymással szemben csak látszat érdeklődésünk van, az Úr háza az Istenben való örömháza, és annak kifejeződése, és jó itt lenni. És az kell, hogy lássák mások is, hogy te itt neked jó itt, te szeretsz templomba járni. És ugye a templom nem a szakrális teret, egy felszentelt helységet jelent, hanem a közösséget. Közösséget Krisztussal, és közösséget egymással. Legyünk Isten álmainak álmodói, és akkor nagy dolgokat is kitűzhetünk. És imádkozz, azaz beszélges Istennel. Mert ha tudsz imádkozni, és hogyha azokat az embereket, akikkel nehéz beszélned valami miatt, akkor azokat vidd először imádságba Istenhez elé, és akkor fogsz tudni velük beszélni is egy idő után. Mert egy kapcsolatot teremtesz velük Istenen keresztül, ha őket az Úr elé viszed, és fogsz találni utat arra, hogy mindent meg tudj beszélni. Egy utolsó gondolat, hogy az apostoli tanúságtétel emlékezteted bennünket, hogy mindezekre azért emlékezteted bennünket Isten igéje, emlékezünk arra, hogy kik voltunk és honnan jöttünk. Emlékezünk arra, hogy Isten mire hívott el bennünket, és hogy új életet kaptunk. Ugye ti, akik egykor nem népe voltatok, most népe vagytok.